Szűcs Éva, belső építész, lakberendező, designer, mai beszélgető társam. Köszöntelek itt a Credo Rádió stúdiójában, szeretettel.
Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
Manapság talán már nem számít kuriózumnak, hogyha valaki lakberendezőt keres, amikor az életterét kialakítja. Mekkora utat kellett bejárni, hogy ez a szekrénysor, dohányzóasztal, fali szőnyeg homályból egy ilyen korszerű, környezettudatos, ergonomikus lakáskultúrába vezessék át a szakemberek a magyar embert?
Igen, értem a kérdést. Azt azért elmondanám, hogy még mindig jelen vannak ezek a bútordarabok elég nagy számban, de azt gondolom, hogy sokat segít az, hogy manapság már vannak ezek az ilyen-olyan közösségi oldalak, ahol lehet inspirálódni. Hát ezt mondjuk még nem minden korosztály használja, de a mostani mondjuk azt mondom, hogy 30-as, 40-es korosztály ezt már teljes mértékben használja, nézegeti, inspirálódik, szeretne olyat, és ezek a fotók, képek már elrugaszkodtak ettől a szekrénysoros megoldástól. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jó úton haladunk.
De ezek szakmailag egyébként megállják a helyüket? Nincs egy csomó önjelölt megmondó ember, hogy hogy kéne csinálni, meg aztán ok, kiáltják magukat irányzatok képviselőinek? Nincs ilyen?
Inkább ezt úgy képzeljük el, hogy fenn van egy csomó kép, ami akár magánembereknek is a lakása, a lakás részlete, amiből úgy ki tudod válogatni, hogy neked mi az, ami tetszik. És akkor igazából szerintem ez jó bárkinek, ez egy jó inspiráció. És akkor te ott összegyűjtöd, hogy mi az, ami tetszik. És hogyha meg is fogalmazod azt, hogy neked mi az, ami abból tetszik, mi az, amit el tudnál képzelni otthon, akkor igazából szerintem mindenkinek alakul egy kicsit az ízlése így a mai dolgok felé.
Miért választottad te ezt a szakmát?
Hát én azért választottam ezt a szakmát, mert én Budapesten elég sokáig éltem, viszont nem vagyok budapesti. És
azért távolabbról jössz,
ugye? Távolabbról, igen, Kunszentmártonról, ez Szolnok megye. És hát rengeteg albérletben laktam, és valahogy ez a, hát nagyjából ilyen évente költöztem, és ott is voltak ilyen izgalmas helyek, hogy amikor Budapesten az egy ilyen elfogadott dolog volt akkoriban, tehát mondjuk így 20 évvel ezelőtt, hogy nem költöttek arra a tulajdonosok, hogy most a bérlő jól érezze magát. De mondjuk amikor arra lett volna szó, hogy én föl szeretnék rakni egy képet, vagy esetleg valamin változtatnék, azt nem lehetett. És valahogy így megfogalmazódott bennem, hogy oké, akkor ez most albérlet, ebbe nem rakunk nagy energiát, viszont abban meg rakok energiát, hogyha valahogy is oda jutok, hogy saját otthonról legyen szó, akkor én ott már teljes mértékben képbe legyek, hogy hogy mit, hogy tudok alakítani, és így az eszközeim is meglegyenek hozzá. Úgyhogy valahogy ez volt így az első szikra, ami miatt így ezt szerettem volna.
Egy csomó ilyen tanfolyamot hirdetnek egyébként, én úgy láttam legalábbis. El lehet sajátítani ehhez a szakterülethez tartozó ismeretanyagot pár hónap alatt? Vagy ez tipikusan olyan, amit a gyakorlatban terepen lehet megtanulni, gyakorolni, javítani saját magunkon? Hogy van ez?
Ez kettő oldalról is érdekes, mert én is dolgoztam olyan helyen, ahogy az oktatás részét is vittem a dolognak, és azt gondolom, hogy tanfolyam szinten nyilván az alapokat el lehet sajátítani, de a szakma jellegéből adódóan, hogy rengeteg mindennel kell képbe lenni, igazából ezt alkalmazva tanulja meg az ember leginkább. Úgyhogy a hideg burkolatoktól kezdve a textilekig, a függönyökig, a parkettáig mindennel képbe kell lenni. A kivitelezés szinten érdemes odáig eljutni, hogy tud, hogy kit kell felhívni, hogy itt most van egy kis kérdéskör, vagy egy kis probléma esetleg, vagy hogy tudnánk megoldani azt, hogy. És hát ugye ez mind idő, mind a kereskedelmi része, hogy megismerd azokat az üzleteket, beszerzési helyeket. Nyilván az anyagismeret, hogy tudd azt, hogy mit tervezel be, meg miért lesz az jó az ügyfelednek, meg a kivitelezési oldal, hogy is fog ez megvalósulni. Úgyhogy ezt azt gondolom, hogy el lehet végezni az iskolát 2 év alatt is, 5 év alatt is, de maga a tudás az mindig a gyakorlattal fog jönni. És minél több lakást tervez az ember, minél több házat, épületet berendez, annál inkább mindegyikkel tanul valami újat.
Mondtad ezeket, hogy hideg burkolat, meg karnis, meg függöny. A magam példájából kiindulva, ezek tipikusan olyan dolgok, amikben nem szabad egy férfinek beleszólni, amikor kiválasztásra kerülnek.
Hát ez egy tévhit, amúgy de. Nyugodtan bele lehet szólni. Sőt, én inkább azt mondom, hogy szóljon bele mindenki, aki ott szeretne lakni, amiről szó van. Arról az ingatlanról, amit berendezünk. Hát utána meg el tud csúszni ez a dolog. Tehát nyilván mindenkinek otthon kell benne érezni magát, az lenne az ideális, úgyhogy én nem szeretem, hogyha valaki úgy nagyon hallgat, miközben folynak a munkálatok, tehát legyen mindenkinek inkább olyan, ami tetszik.
Te egy ilyen kompromisszumra hajló vagy mondjuk a saját életedben is, vagy a saját lakásodat úgy rendezted be, hogy mondjuk hagytál beleszólást másnak?
Ez nehéz. Nehéz, mert hát nekem a férjem az angyal, meg angyal is volt ebben a témában is, mert ott nem nagyon volt kérdés, hogy nagyon egyezkedjünk, ő teljes mértékben rám bízta, de már megvolt a bizalom, hogy ez azért jó lesz.
Úgyhogy... Gyakorlatilag ugyanarról beszélünk, csak te egy kitérővel megerősítetted ezt, amit én mondtam, hogy jobb, ha egy férfi hallgat és hagyja a nőre, aki jobban ért hozzá egyébként. Beltér, kültér, enteriőr, zöldövezet, ezek kéz a kézben járnak egy-egy megbízás során, vagy teljesen más területek és külön tudomány mindkettő.
Külön tudomány. Uh-huh. Legalábbis én, hogyha megkérdezik a véleményemet mondjuk egy családi háznál, hogy kint hogy legyen, akkor úgy nagyon érintőlegesen elmondom, de körülbelül a második mondatom az, hogy ez egy másik szakma, ebben én nem vagyok otthon, ebben nem menjünk bele, tehát nem tőlem várjátok ugye a szakmai megoldást, viszont a véleményt azt nagyon szívesen el szoktam mondani, tehát mind a kertészkedés, mind a homlokzat kialakítása, az nem az én terepem, azt gondolom. Uh-huh.
De mondjuk egy kertkapcsolatos társasházra gondoltam
a,
most. Ami...
A teraszt azt nyilván ki tudjuk alakítani, úgyhogy harmóniában legyen a belsővel, tehát ez a dolog azért az megvan.
És tételezzük fel, hogy én lakásfelújítást tervezek, és életemben először szakemberre bíznám. Mondjuk egy kis kertrendezés is beletartozik. Megkapom a telefonszámot, felhívlak, hogyan tovább?
Megbeszélnénk egy személyes találkozót mindenféleképpen. És hát én most úgy szoktam csinálni, hogy általában küldök az ügyfeleimnek ennél a szakasznál egy ilyen, hát egy ilyen hangulati lapokat, hogy úgy próbálják meg megnézni, hogy mi az, ami hozzájuk közel áll, hogy úgy már egy kicsit képbe kerüljek, és szoktam küldeni egy ilyen kérdéssort is, tehát hogyha te mondjuk megmondod nekem, hogy mondjuk a konyhádat szeretnéd felújítani, akkor én küldök neked egy ilyen kérdőívet tulajdonképpen, hogy mi az, amit szeretsz a mostani konyhádban, mi az, amit nem szeretsz, hányan laktok, mert hányszor főzöl, mik a szokásaid, elől akarod-e látni a kenyérpirítót meg a turmix gépet, vagy nem. Tehát van egy csomó kérdés, ami hozzám visszajön, akkor én azokat elemzem, megbeszélünk egy időpontot, amikor kimegyek a házhoz, és akkor megnézem ott az adottságokat, akkor azokat felmérem, és akkor onnantól kezdve haladunk tovább, hogy stílusában mi az, ami tetszik, mert végül is neked mik az igényeid.
Mennyire tudod te ilyenkor felmérni a személyiségét egy embernek? Mert lehet, hogy éppen tétovázik, vagy nem biztos a dolgában. Van olyan stílus egy konyhában, vagy egy hálószobában, ami mondjuk egy ilyen éjjeli bagoly embernek való, vagy egy hiperaktív figurának, aki 8 helyre jár sportolni, meg nem tudom én, 3 helyen dolgozik.
Igen, ezeket így be lehet lőni. Igen, azért ez megy.
És akkor személyes találkozó mindenképpen szükséges.
Én azt gondolom, igen, már csak azért is, mert mivel ez egy annyira személyes dolog, hogy valakire rábízod az otthonod kialakítását, így kell, hogy legyen valami kémia is, ami kialakul így az ügyfél meg a tervező között. Tehát, hogy ez minden áron nem fog menni. Tehát, hogy lehet, hogy mondjuk te engem holnap tovább ajánlasz valakinek, és nem fog működni, és nem azért, mert nem vagyok jó szakember, nem azért, mert ő neki nincsen szüksége egy lakberendezőre, de lehet, hogy mi nem fogunk együtt jól működni, és ezt is ki kell deríteni, ott tudjuk az elején, hogy megvan az a kölcsönös szikra, hogy ez egy jó dolog legyen. Mert ráadásul ez egy hosszú folyamat. Akár egy lakásnál is ez egy hosszú folyamat tud lenni, mire abból tényleg egy otthon lesz.
A praxisodban volt már olyan, vagy esetleg több is, hogy találkoztatok, nem tudom, x évvel ezelőtt, volt egy közös munkátok, és akkor később újból téged keresett meg. Tehát nem csak, hogy tovább ajánlottak, hanem azt mondta, hogy most megint van egy élethelyzet, akár teljesen más jellegű, de én ezzel nem akarok foglalkozni, itt van rá a szakember.
Igen, és ráadásul pont most van is egy ilyen megbízásom, hogy a legelső ügyfeleim, nekik olyan házuk volt, ami egy ilyen zöld, vagy hát hogy is mondjam, zárt kerti övezetben volt, tehát egy ilyen kis ház. Ház volt
hétvégi
akkor
ház.
Ilyen hétvégi ház, ahol nem a ház volt annak idején a lényeg, hanem a kert. És akkor ők ezt fiatalon megvették, ez volt az első kis fészek, ahol elkezdték ugye a közös életüket, és akkor ez mindig bővült, tehát ilyen 5-10 évenként bővült, és mindig megtaláltak, és most is éppen van aktuális munkám velük, és ez baromi jól tud esni, hogy tényleg akkor mindig engem hívnak, és hát, hogyha már eddig is, akkor most is veled, és szeretjük, és csak szeretnénk bővülni.
Te is milyen érzés, mondjuk egy 10 évvel ezelőtti elképzeléseddel találkozni? Nem írod felül utóbb ezeket a dolgokat? Hogy nézel te vissza erre, hogy látod azt, hogy ezt mondjuk te rendezted be az akkori elvárásnak, meg nem tudom, a trendnek megfelelően egyébként, ami helytálló. Lehet, hogy most már másképp csinálnál valamit abban?
Általában az alapokat én ilyen időtálló megoldásokkal szeretem megcsinálni. Az alapok az, hogy például mi az, amit nem cserélsz olyan sűrűn. Hát nem cseréled sűrűn a padlóburkolatot, még sokkal sűrűbben kifestesz egy lakást, vagy egy házat, addig a padlóburkolatot nem cseréled ki. Akkor a nyílászárok színe, a konyhabútor színe, tehát hogy ezeknél, vagy kanapé színe, tehát hogy ami ilyen nagyobb darab, állandóbb jellegű dolog, azoknál mindig olyan megoldást keresek, meg olyan anyagokat, amik azért időtállóak. És ezért igazából így visszanézni 10 évet, szóval sose volt még az, hogy így fogom a fejem, hogy hát ezt nem kellett volna, de ciki, vagy vállalhatatlan, nem volt ilyen. Az alapok azok mindig megvannak, és akkor nyilván lehet oda egy-két ilyen trendibb dolgot betenni, de mondjuk ennek sem vagyok így nagyon híve, hogy hú, de trendi, hanem inkább azt mondom, hogy legyen ilyen személyes, tehát, hogy ha már stílus, akkor inkább individualista. Lássuk azt, hogy ki az az ember, ne egy katalógus lakás legyen, bárki lakhat ott a szomszéd néni is, vagy a unokaöcséd is. Tehát, hogy azért tudjuk azt, hogy ki lakik ott. Nem azért, mert valakinek mutogatni akarod, hanem hogy te jól érezd magad benne.
Mennyire követeli meg a csapatmunkát ez a hivatás? Vagy mennyire, hogy egyéni lehetőséget számodra?
A tervezés része nem követeli meg, tehát igazából ezt lehet ilyen magányos farkasként is akár csinálni. Szeretek másokkal együtt dolgozni. Most is van egy kolléganőm a pesti vonalon, akivel együtt tudunk dolgozni, és szeretünk is együtt dolgozni. Még anno az iskolát is együtt végeztük, és vele tényleg olyan nagyon jó összhangba tudunk együttműködni. Tehát tervezni lehet akár együtt is, külön is, viszont az együttműködést azt inkább a kivitelezőkkel tartom ilyen elengedhetetlennek. Tehát, hogy minél többet tudsz dolgozni egy csapattal, annál jobban kialakulnak ezek a dolgok, hogy jó működjön a dolog.
Van egy olyan réteg vállalkozó a te ismeretségkörödben, akikre hagyatkozol és megbízol bennük, hogy ők elvégzik minőségben, határidőre megfelelő módon azt a dolgot, amit te kialkuttál a saját ügyfeleddel.
Így van.
Speciálisan neked egy lakáson belül melyik helyiségnek a berendezése vagy megálmodása okozza a legnagyobb örömet?
Nem is azt mondom, hogy helyiség, hanem amit én nagyon-nagyon-nagyon szeretek, az a felújítandó házak, lakások, amikor át kell szervezni a tereket. Tehát, hogy például Budapesten is, meg itt is vannak olyan régebbi építésű, tehát ilyen századfordulós lakások, vagy akár 60-as években épült házak, ahol ilyen térszervezést igényel az, hogy egy mai jól működő lakást kialakítsunk. Tehát, hogy már nem a ilyen kis helyiségben van a konyha, nem áll külön a nappalitól, nem biztos, hogy egy fürdőszoba elég, lehet, hogy kettő kell. Tehát, hogy én szeretem azt így megtalálni, hogy ráfordítani egy családra, vagy egy párra az adott otthon. Én ezt a részét szeretem nagyon-nagyon-nagyon, nyilván az összes többit is, de hogyha így a kedvenc részt kell kiemelni, az ez.
Jobbára elfogadják, így első blikre, amit tőled kapnak? Tehát mondjuk van egy 60 négyzetméteres lakás, ahol tételezzük fel, hogy a belső falakat ki lehet venni, bárhogy alakítani, és akkor azt mondják, hogy akkor kérem szépen, kellene két szoba, mondjuk egy fürdő, külön WC, spejz, meg egy konyha, akkor tessék. És akkor egy 2-3 verziót szeretnénk látni.
Így van, tehát hogy ez egy folyamat mindenféleképpen, tehát ez úgy néz ki, hogy felmérem a lakást, mik az eredeti adottságok, és akkor onnantól kezdve leülök és rajzolok, és úgy szoktam menni erre a következő találkozóra, hogy van legalább 3 változat, hogy mit lehetne kihozni. És akkor jönnek a pro-kontra érvek, tehát hogy mindegyik alaprajzi elrendezésnél megbeszéljük, hogy hát ugye az erőssége, meg mi a hátránya, és akkor igazából a döntés az nyilván a tulajdonosoknál van, hogy nekik mi a fontos, mert mindegyik tervnél van szerintem bizonyos kompromisszum, tehát hogy minden ideálisan nem szokott úgy előfordulni, legalábbis egy ilyen átalakításnál, de nagyon jó dolgokat lehet kihozni.
Az, hogy rajzolsz egy tervet, hogy kell elképzelni? Mindenféle szoftverrel, kézzel, mindkettővel? Milyen egy tervezés most?
Szoftverrel, tehát számítógépen tervezek. Amúgy kézzel rajzolva terveztem, és tanultam a tervezést, és az is jó, meg maga ez a kitalálási folyamat, az állítólag jobb, hogyha kézzel rajzolja az ember ezeket a variációkat, mert könnyebben szárnyanak a gondolatok, ha kézzel rajzolsz, mint hogyha tologatod a kanapét jobbról-balra. Úgyhogy az is megvolt az a része is a dolognak. Viszont ha módosítani kell, akkor meg könnyebb a gépben bármilyen módosítást megcsinálni. Úgyhogy hát, gépi.
van-e neked egy olyan kedvenc korszakod, akár építészeti vagy divat területén, ami mondjuk visszaköszön. És rá lehet ismerni, hogy ezt Szűcs Éva tervezte.
Nem, építészeti stílusba, vagy ilyen lakberendezési stílusba, hogyha mondjuk megkülönböztetjük ezt a klasszikusan art deco, vagy barokk, vagy nem. Ami nekem minden tervemben megjelenik, az három dolog, amit szeretek, az az, hogy funkcionálisan jó legyen a dolog, tehát hogy működjön, minden funkció működjön. El lehessen rakni a kis kabátot, a nagy kabátot, a gumicsizmát, a táskákat, tehát ne az legyen, hogy bejövünk, azon eltesünk. Konyhánál ugyanez a szempont. A tárolás az nagyon fontos, és én szeretem a tárolást azt úgy megoldani olyan, majdnem, hogy ilyen minimalista módon, legyen szekrény mögött, ha mondjuk én javasolhatok valamit, legyen szekrény mögött, és az úgy nem is rumlis, legyen meg mindenek a helye. Ez az egyik. A másik az, hogy hát én szeretek világos színeket használni, ha lehet, de ez szintén ez ilyen személyes dolog, hogy én azt preferálom, ha az ügyfelem nem, az nyilván tehát nem az önmegvalósításról szól úgy nagyjából ez a szakma, hanem arról, hogy az ügyfél mi az, amit szeretne, tehát azt kell megvalósítani. De én magam szeretem a világos tereket, és amit még nagyon szeretek, hogyha valami személyes tárgyakat, személyes emlékeket be lehet vinni a térbe. Tehát, hogy valahogy ennek a háromnak a kombinációja szokta azt kiadni, ami úgy a végeredmény.
Mondtad itt a dolgoknak az elpakolását. Én meg vagyok róla győződve, hogy a magyar ember rengeteg kacatot tárol feleslegesen.
Nem csak a magyar ember, így van, de így van.
Így van, ez a valamire de. Még jó lesz címszó igen. alatt. Tehát törekszel azért arra, hogy ebbe az irányba is elmozdítsd a kuncsafjaidat, hogy nem kell ám annyi minden, hanem a kevesebb több.
Igen, de én azt gondolom, hogy ez is egy olyan szemlélet, ami most már világszintű, tehát hogy ebbe azért már vannak tévéműsorok, vannak ilyen kacatmentesítő csoportok, blogok, akkor megvan a fórum ahhoz, hogy el lehet adni ezeket a dolgokat, tehát még csak nem is az van, hogy nem tudod hol tárolni, nem tudod lomtalanítani, ugye van a lomtalanítás, tehát hogy igazából tényleg van egy csomó olyan tárgy, aminek új életet lehet biztosítani azzal, hogy akár elajándékozzuk, akár átfestjük, akár átalakítjuk a funkcióját, tehát ezeket meg lehet csinálni, de én is azt gondolom, hogy a kis tárgyak, mint például a 85 gyertyatartó, az nem feltétlenül kell, tehát hogy ezeket viszont ilyen egyéni szinten ezt észre kell venni, és rá kell beszélni a magát, hogy nem szabad. Tehát ez a felhalmozás, nyilván ugye nehéz is most a mi korosztályunknak, mert azzal, hogy ennyire ugye ez a ruháknál a fast fashion, na mindegy, nem is akarok márkákat mondani, de a lényeg, hogy ez a lakberendezésben is megvan, hogy bemész ezekbe az áruházakba, és akkor már elérhető áron vannak nagyon szép dolgok, és azt gondolod, hogy az neked kell, és aztán megveszed, de van belőle már, és a minőség sem ugyanaz, mint mondjuk pár tíz évvel ezelőtt a dísztárgyaknak a minősége. Hát figyelni kell.
És mit gondolsz a úgynevezett miniház mozgalomról? Úgy bevallom, nekem egyébként nagyon szimpatikus, csak nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy akár családostól az ember mondjuk egy ilyen 25-35 négyzetméteren teljes életet élhessen. Berendezhető ez úgy funkciójában, hogy elég életteret ad mondjuk egy négyfős családnak? Hát már Magyarországon is láttam jó kezdeményezéseket.
Igen, is van, hogy ugye emberek ekkora élettérbe kényszerülnek, vagy ekkora élettérben laknak.
Bocsánat, azt hozzátenném, hogy mondjuk ők lemondanak önként egy 100-120-150 négyzetméteres élettérről, amit addig használtak, és úgy költöznek egy ilyen kisebb méretűbe. Ott aztán tényleg selejtezni kell.
Nagyjából én mindig azt gondolom, hogy ez a selejtezésnél kezdődik, a lakberendezés is. Muszáj. Mindenkinek százszor annyi dolga van, mint amennyire szüksége van. Úgyhogy ez egy elkerülhetetlen része a folyamatnak, miniház. Hát akkor tudom elképzelni, hogyha úgy van eleve kialakítva, hogy tényleg mindennek a helye van. Mert nyilván van ez a kihúzom a gardrob szekrényből az ágyat, és akkor persze van ágyam, de én nagyon-nagyon szeretem ezeket a megoldásokat, mint a kinyitható kanapét sem ágy helyett. Tehát, hogyha van helyünk egy ágynak, akkor inkább mindig azt mondom, hogy ágy legyen, mert a kinyitható kanapét nem fogják összecsukni az emberek. Tehát 100-ból 98 ember nem fogja összecsukni. És akkor ugyanúgy egy akkora helyet foglal el, mint egy ágy, de legalább nem kényelmes annyira, mint egy ágy tud lenni. Szóval ezekben a kinyitható, csukható dolgokban nem annyira hiszek. Persze nyilván működnek, meg van, hogy az ember akkora térbe szorul amekkorába, és abból kell kihozni a maximumot, de azért nem gondolom, hogy egy családnak mondjuk 30-40 négyzetméteren lenne ideális élni.
Volt olyan felkérés, amit szakmai, etikai okokból visszautasítottál, vagy azt mondtad, hogy ezt te így nem csinálod meg, ahogy az ügyfél szerette volna. Azért, mert esetleg mondjuk ütközött valami olyan alapelvel, ami ezt nem adta a nevedet.
Nem volt még ilyen. De nem azért, mert eldobom az elveimet, hanem valahogy a megkeresés nem volt még ilyen. Tehát nem volt még olyan meredek dolog, ami egyáltalán így ellenkezett volna. Olyan volt, hogy így emberileg nem találtuk meg az összhangot, és akkor vissza is mondtam. De nem is volt belőle probléma, szóval végül is az nem volt egy ilyen kellemetlen dolog.
Amikor te a sajátodat rendezed be, akkor elfogadsz tanácsot más szakembertől, akár olyantól, akivel már dolgoztál korábban együtt? Csak azért, hogy ne legyen ilyen szakmai vakságod?
Igen. Sőt, igazából meg is kérdeztem ezt az Évinek, szintén Évi kolléganőmet, amikor ilyen elalkadásaim voltak, hogy hogy lenne a legjobb, mert nyilván amikor magáit csinálja az ember, is a legjobbat szeretné. Úgyhogy igen, tehát igen, megkérdeztem őt, és akkor... Ugyanazt mondta, amit én is gondoltam volna, de kell, de nekem is kell a megerősítés, igen. Sőt, igazából van olyan, hogyha mondjuk párhuzamosan dolgozunk más projekteken, akkor is így egy-egy momentummal is fölkeressük egymást, hogy te figyelj, most akkor mit gondolsz erre, hogy és akkor így elmondjuk egymást, jó, köszi, és akkor majd mindenki a saját útján csináljuk a dolgunkat, de igen, tehát van kivel konzultáljak, meg is szoktam kérdezni a véleményét.
Szakmai referenciaként mernéd ajánlani a saját életteredet?
Igen. Azt gondolom, hogy vállalható. Igen.
Van-e olyan, amire különösen büszke vagy, amit az elmúlt években mondjuk önállóan megcsináltál, berendeztél, nagyon-nagyon emlékszel rá, hogy az tényleg úgy sikerült, ahogy te azt, vagy még jobban, mint ahogy azt elképzelted. És mondjuk az tartott-e Szűcs Éva munkájának, mint kiinduló pont és végpont?
Van, lakásból is tudok ilyet mondani, de igazából ami most ilyen kedvenc, az egy kis pékség, ami tavaly lett kész. Diósdon van, és ilyen nagyon-nagyon kis szívünk csücske, úgyhogy azt így nagyon szeretem. Azért is szeretem, mert hogy ez nem lakás, ami úgy a standard, legalábbis így a én pályám során, hanem egy kicsit ilyen kitekintés volt, és ezt úgy szerettük csinálni, ezt a kolléganőmmel csináltam, de magam, tehát amilyen önálló munka, ott vannak lakások, amiket nagyon-nagyon szeretek. Tehát most mondhatom azt, hogy X utca, de van olyan, igen.
Bocs, most egy pékség, visszakérdeznék, egy olyan helyet képzeljek el, ahol meg lehet enni, amit ott vásárolsz? Mert egyébként egy pékség az én fejemben egy nagy kemence, meg egy pult, meg esetleg 3-4 pék, aki ott dagaszt egy asztalon.
Nem, ez egy ilyen, hát akkor ha el kell képzelni, akkor egy 30 négyzetméteres kis helyiséget képzelj el, ami mondjuk olyasmi, mint egy fagyizó, olyasmi volt, egy ilyen teljesen retro hely, és akkor abból alakítottunk ki egy ilyen francia jellegű pékséget, ami azt jelentett, vagy hát úgy néz ki igazából, hogy az egész helyiségnek a közepén van egy pult, a pult mögött vannak az áruk kínálva, van kirakva a kenyér, a kiflé, a minden, meg a pulton is, és akkor lenne hely, vagyis hát most azt hiszem, nem, még nem lehet beülni, de majd ha be lehet ülni, akkor ott van hely arra is, hogy beüljenek, tehát van két kis asztal, meg ilyen kis bárszékes pult, úgyhogy ott lehet ücsörögni is.
A beszélgetéseim végén szoktam kérni a vendégeimtől egy ajánlást egy könyvre. Lehet a szakkönyv, egy regény, bármi, amit mondjuk az elmúlt időszakban valaki olvasott, vagy esetleg régi kedvence, vagy egy írót ajánlani, akitől bármit érdemes elolvasni. Van-e most valami így a fejedben, vagy tudsz-e valamit mondani kapásból?
Kapásból, nekem? Igen. A generációk harca, de most kicsit zavarba vagyok, mert nem tudom az írónak.
Tudod, hányan mondják? Ezt is akkor utána szoktam nézni, és akkor a igen, műsorra már tudom.
Azt hiszem, magyar író. A generációk harca, ez az utóbbi, amit olvastam, és nagyon tetszett. Ez arról szól, hogy ugye mik a különbségek, miből adódnak, és hogy tudjuk ezt úgy áthidalni, hogy megférjünk egymás mellett, és úgy sokszor volt ez az aha élmény, amikor olvasom, hogy tényleg. Úgyhogy most ezt a könyvet tudnám szívesen ajánlani mindenkinek.
Évi, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen a meghívást.